kevesen tudják, a történelmi Magyarországból Lengyelország is kapott bizonyos területeket. Hogyan alakult ez? Milyen szerződés szerint volt ez? Milyen területek ezek? Meséljen nekünk erről.
Igen, tehát a közvetlenül határos Kisantant államokon és Ausztrián kívül, tehát ezen négy közvetlen határos államon kívül a Trianon előtti Magyarország területéből részesedett Lengyelország, és részesedett ugye Fiume révén Olaszország is. Na most, hogyha ezeket keresgéljük a trianoni szerződésben, akkor nagyon érdekes, mert a Lengyelországhoz kerülő területekről egy szó nem esik. Fiuméről esik, de az csak azért, mert az olaszok belevetették, hogy arról Magyarország külön lemond, de egyébként, hogyha az a pont nem lenne benne a trianoni szerződésben, akkor is a többi részéből ez nyugodtan kikövetkeztethető lenne. A egész párizsi békerendszer, illetve a vesztesekkel kötött békéknek a rendszere, az azon a logikán alapult, hogy ezekben a szerződésekben az Antant szövetség, tehát ez a szövetséges és társult főhatalmak, ugye a nagyhatalmak és a hozzájuk társult kisebb államok, kötik ezt a szerződést a vesztesekkel, amelyben elcsatolnak tőlük területeket. Tehát Magyarország arról nem dönt senkivel, hogy kihez fog kerülni majd a területe, arról döntenek ezekben a szerződésekben, hogy mely területekről mond le, illetve hogy ezen a határon túl minden érdekéről lemond. Persze technikailag nem mindegy az, hogy körbe van írva, hogy a határ hol van Csehszlovákiával, és hol van Ausztriával, és hol van Romániával, de mint ezt a korábbi rádióbeszélgetéseinkben is hallottuk, hogy ilyen hármas határpontok időnként odébb mentek a érintett szomszédok egymás közti egyezkedése miatt. Tehát mind a román-csehszlovák-magyar, mint pedig a szerb-román-magyar ügyben volt ilyen, vagy pedig később bekövetkezett ilyen mozgás. De ezen a trianoni határvonalon kívül mi történik? Mi történik ezekkel a területekkel, amelyet Trianonban, Neuilly-ben, Saint-Germainben vagy Versailles-ban elcsatoltak a vesztes központi hatalmaktól az Antant? Ezekről ezek a békék nem döntöttek, hanem hát úgy volt valami de facto helyzet, amely helyzetet ezeknek az országoknak az egymás közti megállapodása, vagy pedig az Antantnak a rájuk, néhány esetben rájuk kényszerített megállapodása döntött el. Tehát kifejezetten például, hogy Csehszlovákia és Lengyelország határa hol legyen, ugye ez, ami részben a Magyarország, a történelmi Magyarország északi területeit, tehát Árva és Szepes vármegyék egy-egy részét érintette, ezekben a szerződésekben keresendők. Tehát ezeket az Antant osztotta el a győztes szövetséges kisebb hatalmak között. Történetesen az észak-magyarországi Árva és Szepes megosztása, ugyanúgy, mint a tesseni, később is nagy port fölvett, és hát folyamatosan konfliktus forrásnak ott maradt megosztást, azt 1920. július végén a nagykövetek tanácsa hozta meg éppen Spában, ahova ki voltak települve, azért, hogy megállapodjanak a Németország végkötés utáni gazdasági helyzetének a kezeléséről. És akkor ott, na jó, akkor most már legyünk ezen túl, berendelték a cseh és a lengyel külügyminisztert, tehát Benest és Paderewskit, és közölték, hogy itt lesz a határ. Ennek része volt a Magyarország északi részének Lengyelországhoz kerülése. Volt ennek némi előzménye, tehát már 1918-ban, amikor a csehek is bevonultak ide, meg a lengyelek is éppen megalakultak és próbálkoztak, akkor mind a kettő próbálta körbejelölni, hogy meddig van az ő területe. Persze felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán mi keresnivalója volt ott Lengyelországnak. Hát a keresnivalója volt, hogy itt egy részén a területnek lengyelek laktak, egy részén pedig úgynevezett gorálok, akiknek az identitása, hogy ez most szlovák vagy lengyel, ez nem volt egészen világos. Azt gondoljuk különben, hogy ők inkább lengyelek, de Magyarországon belül, vagy pláne a monarchián belül ennek különösebben sok jelentősége nem volt. A magyar népszámlás nagyon sokszor a szlovákok közé vette őket, tehát volt itt ezen a vita. Végül aztán az Antant egymás közötti torzsalkodását így oldotta meg Spában a nagykövetek tanácsa. De azért ez megint csak azt tudom mondani, mint korábban is, hogy a cseh-román, illetve a szerb-román esetben a felek nem teljesen voltak elégedettek ezzel, és itt ilyen egy-két falunyi módosítást egymás között megállapodtak, és aztán egy 1920-as évek elején lett ez végleges, ez a határ, ami egyébként mind a mai napig végleges. Közben volt egy másik világháború, amikor hol erre, hol arra kilendült az inga, de aztán végülis 1945 után ez helyreállt oda, ahova 1920-ban került. Tehát a lengyelek így kerültek a birtokon belül.
Egyébként ezen a területen az etnikai viszonyok, említette, hogy a szlovákokat, lengyeleket, de a magyarok mégis mennyien éltek ezeken a településeken?
Alig néhány tízes nagyságrendben. Tehát itt a magyarság törzsterületéről nagyon-nagyon messzerevő területekről beszélünk.
És akkor a másik terület, amiről beszélünk, Fiume, ott mi történt?
Igen, hát ott kifejezetten belecsöppenünk egy nézeteltérésbe, hogy mit ígért az Antant Olaszországnak a háborúba lépéskor 1915-ben a londoni titkos egyezményben, és hogy mik voltak a szerb törekvések, amelyeket egyébként ennek a titkos egyezménynek a későbbi pontosítása tartalmazott is. Hát itt azért a két hatalom viszonya nem volt igazán felhőtlen, tehát kifejezetten fegyveres harc közeli állapotban voltak. Azért ezt Antant nem engedte, és végül 1920 végére, tehát már a spáj, meg később a román, lengyel, illetve szerb, meg cseh határokat egymás közt meghúzó szervi egyezmény után, tehát most már 1920 őszén születik meg az első rapallói szerződés, ahol a délszláv és az olasz állam megállapodik abban, hogy hol húzódjanak a határok. Ebben körülbelül a két háború közötti határokat ők megvonják, és ebben megállapodnak arról, hogy Zára, ugye a mai Zadar ismeretes, mint nyaralási célpont, hát a város nagy része, illetve a mai közigazgatási területnek a középső része az Olaszország része legyen, és megállapodnak abban, hogy melyik sziget hova kerüljön, ugye itt is elég érdekes, hogy melyik sziget marad jugoszláv és melyik lesz olasz, és ebben annyira nem tudnak megállapodni Fiuméről, hogy hát nem is kapja meg egyik sem, hanem abban maradnak, hogy lesz egy ilyen fiumei szabad állam, amelyik azért érdekes, és azért volt nagyon fájdalmas a dolog Jugoszlávia számára, mert ez lett volna az egyetlen kikötő az Adria mellett, amelyet megkaphatott volna, és amelynek a vasúti összekötetése lett volna a jugoszláv hátországgal, tehát az ország nagyobbik részével. Később aztán ezt kiépítették, tehát nem volt ebből olyan nagyon nagy gond, de akkor és ott nem volt máshova kivezető vasút. A fiumei kikötőt egy folyó ilyen kétfele vágja, ennek a ténylegesen a régi Mária Terézia féle kikötő ez a nyugati oldalán van, és az úgynevezett baros kikötő, vagy fa kikötő pedig a keletén, ez a Susák nevű előváros, és hát ezt mindenképpen szerette volna Jugoszlávia megszerezni, mert hát ide jött ki a vasútvonal délről érkezvén a városhoz. De nem, az lett a megállapodás, hogy a Fiume szabad államként sem Olaszországhoz, sem a délszláv államhoz nem fog tartozni. Ez a status quo ez megmaradt egészen 1924-ig, amikor is, hát most, hogy az ottani belső körülmények erről, hogy zajlottak ezt, én javaslom mindenkit, akit érdekel, interneten elég sokat lehet erről találni a Gabriele D'Annunzio nevű költőnek az ottani föllépéséről és az olasz szabadcsapatok működéséről. 1924-ben a római egyezményben a két állam megállapodott abban, hogy a folyó legyen a határ, tehát Fiumének a nagyobbik része, Fiumei szabad államnak a nagyobb része, a tengerparti része a város belső részével és a Mária Terézia kikötővel Olaszországhoz került. A szabad állam északi egyvidéki része és a folyótól keletre, tehát a baros kikötő és a fa kikötő, így módon a vasúti kapcsolattal ellátott kikötő, az pedig Jugoszlávia, tehát a délszláv állam része maradt. Ettől függetlenül ez megint csak egy nagyon rossz ízű szerződés volt, nem volt jó hangulata egyik fél irányában sem, meg is ágyazott ez aztán a II. Világháborúban a jugoszláv és az olasz érdekek ütközésének, és meg is ágyazott annak, hogy Olaszország Közép-Európában például a magyar irredenta törekvések támogatásakor azon gondolkodott, vagy az volt a hátsó szándéka, hogy Jugoszláviát a felülre nézve hátsó oldalán gyengítse. Tehát végül is ez lett Fiuméval. De az olaszok ragaszkodtak ahhoz, hogy ez kerüljön bele a szerződésbe, hogy Fiuméről Magyarország külön lemond, úgyhogy ez bele is került, mint ahogy belekerült még egy, hát eléggé távoli osztrák-magyar birtok ebben, hogy arról kifejezetten lemond, mind Ausztria a saját békéjében, Saint-Germainben, mint pedig Magyarország Tianonban. Ez pedig Kínában, Tianjin városában volt egy ilyen kb. 4000 kilométeres, vagy még akkora sem birtok a ottani háborúskodások után az első világháború előtt még a várost több részre osztó egyezmény kapcsán az osztrák-magyar monarchiának, tehát ez volt az egyetlen tengeren túli gyarmata a közös államnak, és akkor erről is le kellett mondani Trianonban, illetve Ausztriának a saját békéjében.
Még visszaugorva Fiumére, itt is hogy kérdezem meg, hogy mennyire volt ez egyébként magyar, és itt most nem csak a lakosság számra értem, hanem jelentőségében, kulturális hatásában, és persze lakosság számában Fiume mennyire volt a miénk?
Hát igen, szóval itt, na, hát kezdjük a lakosság számmal. Tehát itt a első világháború alatt, vagy előestén, vagy a végén, hát körülbelül egy ilyen 10%-os magyar részarány detektálhatunk, és a többi részben, hát a belvárosban inkább olasz, a külterületeken pedig inkább horvát többséggel, de hát mondjuk, hogyha azt mondom, hogy 50-40-10, vagy az olasz, horvát, magyar, akkor ezt körülbelül nem tévedhetek olyan nagyon sokat ezzel. Sokkal érdekesebb viszont az, hogy hogy került Magyarországhoz Fiume. Mert egyébként ugye Magyarország Horvátországon keresztül birtokolta ennek a területnek a nagyon nagy részét, de Fiumét pont nem, illetve a dolog nem nagyon volt eldöntve. Tehát az, hogy Horvátország a magyar korona része, hát ezt úgy tudjuk, ennek volt egy 1055-ig visszamenő megállapodása, ami ezt a török kiverése után a Habsburg uradalomon belül bizonyos fokig így helyre is állt. Azonban hát a Horvátország egy önálló entitás volt a magyar koronán belül, personál unióként, és az a personál, aki ezt uniót képezte, az éppen a Habsburg császár volt. Illetve császárnő Mária Terézia akkor, amikor ő úgy határozott, hogy, és ezért is nevezik a kikötőt Mária Terézia kikötőnek, hogy ez a terület ilyen korpusz szeparátumként, tehát ilyen külön álló területként legyen direktben Magyarország része, közvetlenül Fiume belvárosa és a kikötője. Tehát itt van egy Horvátország, amelyik hát ilyen közvetett módon része csak Magyarországnak, viszont itt legyen ez a pár négyzetkilométeres terület, amely Magyarországé. Na most ez a helyzet, ez nyilván a horvát nacionalistákat sem lelkesítette, és amikor ez a horvát nacionalizmus például az egekbe tört 1848-ban, gondoljunk ki Jelasicsra, akkor hát ők mindenképpen ezen próbáltak változtatni, és a szabadságharc leverése után ez sikerült is. Tehát ez a korpusz szeparátum, ez megszűnt 1849-ben, és 1867-ben a kiegyezéskor ezt úgy Magyarország próbált ebbe beleerőltetni, aztán a horvát kiegyezéskor meg velük kényezve. A lényeg az, hogy volt egy ilyen megállapodás, de ezt igazából a horvátok soha nem fogadták el. Magyarország persze birtokon belül érezte magát ezen a területen, és így is járt el, tehát fejlesztette a kikötőt a területen még kívül is, tehát a Boros kikötő nem véletlenül kapta ezt a nevet, az már a kiegyezés utáni Magyarországnak a kikötőépítési programja volt, ahogy az idevezető vasútvonal is, ekkor kapcsolódott ide be. De tulajdonképpen 1918-ban nyilván, amikor a horvátok azt mondták, hogy ők Magyarországról leválnak, akkor Fiumét is hát vitték volna magukkal, és ehhez nekünk olyan túl sok szavunk és fegyveres erőnk nem is lett volna, hogy ezt opponáljuk. De hát nem is mi opponáltuk, hanem az olaszok.
És gazdasági hatásában ebben az időszakban, hogy mondjam, nélkülözhetetlen volt a történelmi Magyarországnak egy kikötő? Tehát, hogy emiatt nagy jelentősége volt, feltételezem.
Hát volt jelentősége, tehát azért a történelmi Magyarországnak, most a kiegyezés utáni Magyarország föllendülésének például egy komoly része volt a gabona export. Tehát az, hogy el tudott jutni az Alföld gabonája Fiumébe, tehát az, hogy az osztrák-magyar monarchiának valójában két nagyon fontos vasútvonala volt olyan, amelyik nem érintette egyik fővárost sem. Az egyik ugye a tesseni kérdésnél előkörülő Kassa-Oderberg vasút, amely miatt a cseheknek kellett adni ott egy lengyel területet a határon, már a mai cseh-lengyel határ mentén. Illetve ez a másik, amelyik Nagyvárattól Hódmezővásárhely, Szeged, Szabadka, és akkor így a Horvátországon keresztül irányult Fiumébe. Hogy a vízrendezések után megnőtt magyar gabonatermelés az exportálható legyen Fiume irányába, illetve a tengeren túlra hajókkal, akkor ehhez nyilván kiépült egy élelmiszeripar, malmokkal, mert ez egy igen fontos dolog volt Magyarország számára, de persze akkor, amikor elvesztette a gabonatermő területeinek egy részét is, vagy hát legalább a felét ugye a Bánsággal és a Bácskával, akkor hát ez a kikötő már azért nyilván számított, de annyira azért nem ez volt a fő baj. Persze az egész párizsi békerendszer jogot adott arra, hogy hozzáférjünk ezekhez a kikötőkhöz, mint hogy más országoknak is erre jogot adott, hogy átvigyék a magyar vasutakon a terményeiket, de hát a fő bajunk itt nem ez volt. Sokkal érdekesebb viszont az, hogy egy háborúval később körülbelül ezt a konfliktust lejátszották egy kikötővárossal északabbra az olaszok és a jugoszlávok. Tehát hogy a Triestről nem tudtak dönteni kvázi a háború után, például az olasz az vesztes fél volt, a jugoszláv pedig győztes, és meg is szállták Triestet egy időre, de aztán azt a nyugati csapatok, amelyek ott házon belül voltak, és megszállták a várost, ezt nem hagyták sokáig. És hogy mi legyen ebből, ennek a megoldása is egy szabad állam lett, a Triesti szabad állam, mondom, nagyon hasonló a Fiuméhez. amelyet aztán szintén két fele vágtak 1954-ben, és így szüntettek meg, hogy egy részét, a külső részét megkapta Jugoszlávia, tehát a mai Horvátország és Szlovénia, a belső részét pedig, tehát az Olaszországot, a Trieste belvárossal összekötő folyosót és magát a Trieste belváros és kikötőt pedig megtarthatta így Olaszország.
Köszönöm, és ez már nagyon túlmegy az eredeti témákon, de kérdezem, hogy van bármilyen információ, a benyomása, a tudása arról, hogy Fiume egyébként ma bármit őriz a néhai magyar időkből? Tehát élnek-e még ott magyarok? Van-e bármilyen kulturális hatás, bármi, ami?
Hát inkább úgy mondanám ezt, hogy az ottani horvátoknak az emlékezetében ez még valamilyen szinten benne van, de hát nem. Tehát gyakorlatilag ez elveszett.
És egy utolsó kérdés a város nevéről. Ugye, ha ma táblákon keressük, akkor inkább Riekaként találjuk meg. Ennek a történetéről, ha esetleg még mesél nekünk, hogy mi az oka, Fiume, Rijeka, melyik, mit jelent, kinek mit jelent, miért alakult ez így?
Jelenteni ugyanazt jelenti. Tehát a Fiume olaszul, a Rijeka horvátul folyót jelent. Tehát innen jön a név. És most, hogy talán jól tudom, hogy Európa kulturális fővárosa is volt, vagy lesz, tehát akkor ugye az olasz gyökereket persze elővették meg ezt úgy, hogy a magyar hagyományok azok nem nagyon vannak meg, de az olaszok még valamelyest élnek. Ugye ez tovább is tartott, hogy 1945-ig, itt az 44-ig itt az olasz fennhatóság azért megvolt, és hát akkor kellett az olaszoknak innen menekülni, tehát itt azért egy generációval kevesebb kell csak az emlékezetnek visszanéznie. Tehát ezt úgy némiképp üzleti okokból is inkább hajlamosabb megtartani, hogy az ember a szlovén tengerparton is járva, hát látja a településeket most már kívül olaszul is, és az éttermekben, hogyha bemegy, akkor egy kétnyelvű étlap az természetes, tehát ennek inkább üzleti vonatkozása van, tehát ez kikényszeríti azt, hogy normálisan álljunk ehhez hozzá. Itt is inkább ez a helyzet, hogy Riekával, illetve a Fiuméval. Ettől függetlenül, amikor egy 10 évvel ezelőtt horvát szerzőtársammal írtunk cikket a geodéziai hálózatokról ezen a területen, akkor azért akkurátusan mindenütt átírta, hogy Fiume az Rijeka, és nem zárójelben Rijeka, és azért az ott benne van a tudatukban, hogy no, nem, melyiket hívjuk előre.
A mi tudatunkban, szívünkben meg Fiumeként marad meg ez a város?
Hát természetes, igen. Igen, és hát hogyha a első világháború előtti történetét írjuk le, akkor nyilván a Fiume is az akkor logikus név.